Te n'ha de la pia es monta. Qui?
Ingrid.
Ah, hát akkor tényleg kell megkérdezni.
Csak én azt mondtam, hogy fogod elmondani.
Lehet, hogy ő a saját elmondás.
Nem tudom, hogy ő mire gondolt. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ő mire gondolt, hogyha ő tudja, hogy mire gondolt, akkor...
Tehát Krisnának van
szó. Több jelentése van, ha lehet, hogy egy Isten.
Akkor tőle meg kell kérdezni azt az érdekes kérdéset, amit akartam.
Lehet, hogy nem érdekes, hogy még te se hallottál erre.
Vagy csak most nem jut eszembe, hogy mire gondolt ő. Jó. Valamilyen más kérdés esetleg még? Bármivel kapcsolatban? Ja, most. Hát igazából mondta, elfogtunk a karma törvényében már előzőleg is elég jó. De sokszor nem olyan könnyű elfogadni azt. Kinek nehéz elfogadni a karma törvényét? Ugye valaki csinált valami rosszat, valaki csinált azt a rosszat. Kinek nehéz elfogadni, hogy létezik karma törvényét? Igen, pontosabban, hogy aki...
Hát aki rosszat elkövette
is. Aki rosszat elkövette, annak nehezebb elfogadni, hogy ez létezik, mert akkor ő, neki van valami szankció, valami következmény, ami kellemetlen ebből a szempontból. Volt egy érdekes tapasztalatom. Egy 5 évvel ezelőtt Kaposváron tartottam egy előadást a karma törvényéről. És akkor elmondtam sok dolgot a karma törvényéről. És a végén beszélgettem egy férfival, aki oda jött hozzám, és mondja, hogy ő nem tudja elfogadni a karma törvényét, hogy ami történik velünk, az korábbi tetteinknek a visszahatása. És akkor kérdeztem tőle, hogy miért nem. És akkor elmesélte egy történetet, a fiának a történetét, aki 16 éves volt, és egy cserbenhagyásos gázolás történt vele, és nem halt meg, de tolókocsiba kényszerült, mert decemberben télen történt, egy szórakozó helyről kijött valahogy, és valaki elgázolta, és ott hagyta. És kijött az őr a szórakozó helyről, és akkor ott látta, hogy valaki fekszik az úton, kihívta a mentőt, meg a rendőrséget, és azt mondta, hogy 10 percen múlt az élete, mert hogyha 10 perccel később, akkor meghívta volna őket, akkor meghalt volna. De megmenekült az élete, de nyomorék lett. És a férfi az nagyon-nagyon mérges volt. És próbálta, hogy a rendőrség derítse ki, hogy ki volt az elkövető. A rendőrség nyomozott, és nem találták meg. Ha nem találták meg, akkor felfogadott magándetektívet. Hogy a magándetektív akkor derítse ki, hogy akkor ki volt. Nem tudta kideríteni a magándetektív sem. Felfogadott még egy másikat. És akkor az se volt, az se sikerült. És mondta, beszélt a fiáról, hogy egy nagyon jó képességekkel rendelkező fiú volt, 16 éves korára már 2 nyelvvizsgája volt, és nagyon jó tanulmányi eredményei voltak, és nagyon jó karrier lehetőség előtt állt. És most mindez akkor úgy kettőbe tört ezzel a balesettel, hogy valaki elgázolt, és akkor cserbe hagyta. És akkor mondta, hogy a fia nem csinált semmit, tehát, hogy senkinek nem csinált semmi rosszat, tehát, hogy ő nem tudja elfogadni, hogy a fia valakinek is csinált valami rosszat, amiért ez történt vele, mert ő úgy látta, hogy fia jó fiú volt, nem csinált semmi rosszat. Akkor megkérdeztem tőle, hogy mit csinálna azzal a személlyel, aki ezt elkövette a fiát? És akkor azt mondta így gondolkodás nélkül, hogy megölni azonnal, annyira mérges volt rá. És akkor megkérdeztem tőle, hogy de ez egy egyenlő büntetés, mert hát a fia nem halt meg, akkor miért kellene őt megölni? És akkor elgondolkozott, és mondta, hogy hát akkor azt kívánom, hogy ugyanezt történjen vele, mint ami a fiammal történt, hogy cserbenhagyással gázolják el, és legyen nyomorék. És akkor ezt kívánta az elkövetőnek. És akkor kérdeztem tőle, hogy akkor menjünk vissza a másik oldalra. Milyen esetben lenne jogos az, hogy a fiával ez történjen? És akkor elkezdett gondolkozni. És akkor mondta, hogy ez alapján csak akkor lehet jogos, hogy a fiam is ugyanazt csinálta valaki mással korábban. És akkor így leesett neki, hogy igazából ez a karma törvénye, hogy amit én csinálok valaki mással, az fog visszajönni hozzám. És ami a megtévesztő lehet, hogy ez nem biztos, hogy ez egy életen belül megtörténik. Van olyan is, sok olyan dolog is van, de valamikor egy életen túlmutat. És mivel az nem közvetlenül látható, vagy nem közvetlenül tapasztalható a mostani érzékelésünk számára, ezért nem tudjuk a kettőt összevonni. Visszatérve arra a személyre, aki csinálta a regressziókat, mondta, hogy volt egy személy, aki eljött hozzá, mert problémája volt a főnökével. A főnöke mindig ugye rosszul bánt vele, és olyan munkákkal bízta meg, és mindig szitte, és nem adta meg neki azt, ami járt neki. És akkor visszavitt előző életében. És akkor kiderült, hogy ugyanaz a személy, aki most a főnöke, előző életében, a regresszió alapján az volt az ő beosztottja. És akkor ő ugyanazt csinálta vele, amit most az a személy csinál vele. Legalább a regresszió alapján. Tehát, hogyha valamit csinálunk valaki mással, mi a vágya annak az élőlénynek? Tehát, hogy valaki mondjuk rossz dolgot csinál velünk, becsap bennünket. Hogyha valakinek nincs egy megfelelő tudat, akkor mit kíván annak a személynek? Hogy ugyanaz a rossz történjen meg vele, és vagy ő ugye bosszút áll. Volt még régen egy ilyen film, aminek az volt a címe, hogy Vendetta, bosszú vár. És ez két, azt hiszem, korzikai családról szólt, és az arról szólt, hogy az egyik családból valaki megölt valakit a másik családban. És akkor azt csinálták, hogy akkor a másik család, akkor megölt valakit az egyik családban. És erre az egyik család megölt valakit a másik családban. És ezek itt generációkon keresztül, tehát hogy ez egy igaz történet, több generáción keresztül, utána az a másik család megölt valakit az egyik családban. És ez nem tudom hány esetben megtörtént, ez a bosszúvágy miatt. Tehát, hogy a karma törvénye igazából próbál egyfajta igazságot szolgáltatni. Tehát, hogyha valaki csinál valami rosszat, akkor az a rossz visszajön hozzá. Ez olyan, mint a visszhang, hogyha mi kimegyünk a hegyek közé és elkiabáljuk magunkat, akkor az a visszhang az visszajön hozzánk. És akkor ki határozza meg azt, hogy mi fog visszajönni hozzánk? Ki határozza meg? Mi saját magunk. Tehát, hogy mi, hogyha figyelmesek vagyunk arra, hogy mit indítunk el mások felé, akkor amit elindítunk, az fog visszajönni hozzánk. Vagy, hogyha valami jön vissza hozzánk most, akkor ebből tudhatjuk, hogy mi mind indítottunk el korábban. De hogyha mi ezt nem ismerjük fel, és nem toleráljuk, akkor megint, hogyha valaki nem szépen bánik velünk, akkor az egy következmény egy korábbi cselekedetünknek. De hogyha visszavágásképpen mi megint nem szépen bánunk azzal a személlyel, akkor az megint elindít egy visszahatást, ami később vissza fog jönni hozzánk. És egyetlen egy mód van arra, hogy valaki kiszálljon ebből a karmának a körforgásából, hogyha próbálja tolerálni azokat a nehézségeket, ami tapasztal az életben, mindannyian tapasztalunk dolgokat, kellemes, kellemetlen körülményeket. És az a általános reakció, hogy akkor hibáztatom azt, aki, aki közvetlenül okozta. De azt gondolom, hogy ő az oka az én problémámnak. De a karma törvénye szerint az a személy, az a postás, aki kézbesíti nekem a múlt tetteimnek a visszahatását. Na már most, hogyha a postás hoz egy vízdíjszámlát, akkor ez a postás hibája, hogy hozza a vízdíjszámlát. Ugye mi használtuk a vizet, és akkor a postás hozza a csekket róla. És a postás nem telt arról, hogy akkor most milyen számlát hoz nekünk, azt nekünk küldték. Egyszer, amikor ezt a példát mondtam, ezt többször mondtam már, a közönségbe jut egy postás. És akkor azt mondta, hogy ez teljesen intan. Amikor nyugdíjat hozza az embereknek, akkor nagyon örülnek neki, nagyon szeretik őt. De hogyha bírósági, ugye, mi is hívják ezt?
Végzést,
vagy hogy bíróságra kell menni, amit alá kell, bírósági idézés, amit alá kell írni, mert valamit csinált, vagy valahogy behívják a bírót, akkor nagyon nem szeretik a postást, nem nyitják ki az ajtót, vagy hogyha kinyitják, akkor visszacsukják rá, mert nem akarják aláírni, mert azzal ismeri el, hogy ő átvette azt a idézést. És mondta, hogy volt, hogy meg akarták verni érte. És hát ő csak postázta azt, amit küldtek. Tehát, hogy ugyanígy, hogyha mi megharagszunk a postásra, és próbálunk a postáson bosszút állni azért, mert hozta a vízdíjcsekket, vagy az államszámlát, vagy a bírósági idézést, azzal megint elindítunk egy következő folyamatot. De hogyha toleráljuk, jó, én használtam a vizet, akkor nekem kell kifizetni a vízszámlát. Vagy én csináltam valamit, amiért kaptam a bírósági idézést, akkor nekem kell elmenni a bíróságra, nem a postás a hibás. Tehát, hogyha az ember úgy látja vele történő eseményeket, hogy jó, most nekem mit kell ebből tanulni? Mi az, amit én csináltam, hogy akkor most ebben a körülményben kell lennem? És hogyha ez a mentalitás, akkor tudunk belőle tanulni. Jó, hogy akkor most mi az én feladatom ebben a helyzetben. És akkor ki tudunk lépni abból a visszahatásból. De a visszahatás az olyan, mint egy örvény. Van egy diagramja, hogy működik a tett és a visszahatás. Fogok szanszkrit neveket használni, de mindegyiket megmagyarázom. Ez onnan indul ki, tett és a visszahatás folyamata, hogy van a tudatlanság, amit úgy hívnak, hogy agyán. Akkor nem vagyunk tudatosak arról, hogy mit történik vele. És a tudatlanság miatt akkor ápolunk különféle vágyakat, amik úgy gondoljuk, hogy boldogságot fognak okozni. Mondjuk valakinek van egy bűnös vágya, hogy el akar lopni valamit valakitől. És akkor megteszi azt a cselekedetet, amit úgy hívnak, hogy pápon. Ez azt jelenti bűnös cselekedet. És a bűnös cselekedetnek van két visszahatása. Az ember azt gondolná, hogy csak egy van, hogy kettő van. Az egyik, azt úgy hívják, hogy aprarábda. Megnyilvánulatlan visszahatás, ezt el fogom magyarázni, és van egy prarábda. Egy megnyilvánulatlan visszahatás. A megnyilvánulatlan visszahatás, az tovább megy, és egyfajta hajlamot erősít meg. Ha valaki ellopott valamit, akkor van az a hajlam, az erősítve van azáltal. Utána ez a hajlam megint el fogja vinni egy konkrét vágyhoz, hogy ellopjon valami más is. És annak azt megint megcsinálja, annak megint van két visszahatás. A prarábda visszahatás az azt jelenti, hogyha visszaemlékezünk történelemben, hogy ha valaki mondjuk lopott, akkor Szent László király, akkor hogy díjazta ezt a lopást? Levágták a kezét. Ugye ez egy prarábda, ez egy megnyilvánult visszahatás, mert konkrétan akkor ott történt valami. Lehet, hogy most már nem ez a büntetés, de most is van büntetés, valamilyen fajta büntetés, ami konkrétan tapasztalható. De ez a kisebbik büntetés. A nagyobb büntetés az aprarábda, a megnyilvánulatlan visszahatás, ami erősíti a hajlamot. Mert amikor valaki csinálja, az erősíti azt a hajlamot, és az a hajlam megint elviszi egy konkrét bűnös vágyhoz, az a bűnös vágy elviszi egy bűnös tetthez, aminek megint van két visszahatása, ami megint erősíti a hajlamot, ami megint elviszi egy bűnös vágyhoz, ami megint kényszeríti, hogy csinálja azt, és az olyan, mint egy örvény, ami húzza le az élényt is. Így működnek a szenvedélybetegségek, a drog, az alkohol, a cigaretta, hogy valakinek van vágya, hogy drogot fogyasszon, akkor megteszi azt. Van egy konkrét visszahatás, hogy szenved tőle. Van egy finom visszahatás, hogy erősödni fog az a függés, az a szenvedélybetegség. Akkor az megint elviszi oda, hogy akkor megint akarja csinálni. Akkor az a vágy, az megint elviszi oda, hogy csinálja. Annak megint lesz egy konkrét megnyilvánult visszahatása, és lesz egy másik visszahatás, ami megint erősíti a hajlamot, azt a belső hajlamot, és nincs vége. Hogy lehet ebből kikerülni? Hogy lehet ezt az örvényt megtörni? Kell segítség. És mi a segítség?
Az, hogy elnök rá szabítás.
Szabályozni az érzékeket.
Szabályozni az érzékeket.
Mantra meditáció.
Igen. Pontosabban rajta van a táblán a megoldás. Mi az, ami táplálja ezt az örvényt? Szent van a táblán. Ez a tudatlanság. Tehát ez a tudatlanság, ez keveri az örvényt. Tehát, hogy ez az az erő, ami hagyja ezt az örvényt. Hogyha ezt kiiktatjuk, hogyha van transzcendentális tudás, akkor ez az örvény elkezd lassulni, mert ez a testi tudat, hogy én ez a test vagyok, van ez a hamis azonosításom, ez kényszeríti a lelket, hogy belemenjen ebbe az örvénybe. De hogyha megszüntetjük az eredeti jókort, ezt a tudatlanságot is, és kapunk transzcendentális tudást, hogy nem ez a test, hogy lélek vagyok, így működik a feltételekhez kötöttség, így tudok kiszabadulni belőle, akkor ez az örvény, akkor az először elkezd lassulni, és akkor végül megáll. Tehát, hogy ezért tanulunk, ezért vannak a szentírások, hogy akkor halljunk arról, hogy mi a mi eredeti helyzetünk, hogy vagyunk feltételekhez kötve, és hogy tudunk kimenni ebből a feltételekhez kötöttségből, ebből a karmának, tett és visszahatásnak a szövevényéből. Nem könnyű. Valaki, hogyha próbál már leszokni valamilyen szenvedélybetegségből, akkor tudja, hogy nem könnyű letenni a cigarettát, vagy az alkoholt, vagy a kábítószereket. Én nagyon sok személlyel voltam kapcsolatban, akik próbálták, és nem könnyű, mert nagyon komoly ez a függés. De a megoldás az itt van igazából, hogy ezt a tudatlanságot, ezt kell eloszlatni transzcendentális tudásra, és kell természetesen segítség, hogy jó, mert mi az, ami beleviszi az ember egyfajta íz, hogy a drogból, az alkoholból, vagy akár a lopásból van egyfajta íz, ami arra kényszerít, hogy én ebből kapok valamit. De hogyha van egy magasabb rendű íz, hogy én tudom, hogy ki vagyok, hogy én lélek vagyok, és a lélek tudományával kapcsolatban tapasztalni egy magasabb rendű ízt, egy magasabb rendű boldogságot, akkor ebből a börtönből, ebből a örvényből ki tudunk keveredni.
Sokan tudják, hogy az rossz, de mégis csinálják. Kaptomániások. Még tudják, hogy az rossz, de mégis csinálják.
Mi az, ami hiányzik?
Hát meg van az a tudás, mert tudják, hogy az rossz cselekedet, meg hogy nem szabad csinálni, ugye.
De ott az nincs.
De mi az, mi otthon még mindig anyagi testként azonosítja magát, és mindig azonosítja magát egy anyagi helyzettel. Tehát, hogy az alapvető tudatlanság az még mindig ott van. Lehet, hogy van valami tudás, hogy igen, ez nem olyan jó, és lehet, hogy meg fognak érte büntetni, de arról való tudás, hogy ő lélek, hogy a legfelsőbb személynek a szolgája, és létezik egy magasabb rendű elfoglaltság és boldogság, arról nem tud. És ez az örvény, ez újra és újra visszahúzza őt.
És mi van akkor, hogyha tudja, hogy nem fogadja, hogy van lélekvándorlás, és úgy gondolkodik, hogy úgyis lesz a következő testem, hogy úgy fog születni, amikor ez a testet csináltak, amit akarok.
Nem pont, mert akkor tudja, hogy annak lesz következménye. Tehát, hogy amit én csinálok, hogyha csinálok valami rosszat, akkor annak a következménye azzal én fogok találkozni.
Most a kábítószer ezek az függént jön következő életébe vissza, vagy?
Másnak ezzel nem árt magának át, igen. Testének át.
Tehát, hogy saját magának át, de ez a test, ezt kaptuk egy célra, hogyha valaki lerombolja ezt a testet, mert a kábítószer igazából egyfajta méreg.
Ezt tudjuk.
Tehát, hogy lerombolja ezt a testet, akkor nem fogja ezt a testet megkapni. Van, szoktam mondani, fiataloknak, akik nagyon erősen ragaszkodnak a kábítószerhez. Emberi test, az nem annyira bírja a kábítószereket. Nagyon könnyen belehal. De vannak olyan létformák, amik egész jól bírják. Például ott van Ausztráliában a koala maszkó, eszi a eukaliptusz és a koka cseréket, egész nap be van lőve, és nem hal bele. Tehát, hogyha valakinek van ez a vágya, hogy kábítószerek által akar egyfajta ész, egyfajta elégedettséget, emberi test nem olyan jó rá, mert nagyon könnyen széthullik tőle. De vannak olyan testek, amik egész jól bírják. És Krisna nagyon kedves. Teljesíti mindenkinek a vágyát. Hogyha szeretné azt csinálni, akkor van ennek természetesebb módja. Vagy valaki akar bármit megenni válogatás nélkül. Az emberi test megint nem olyan alkalmas rá, mert nagyon könnyen megbetegszünk, nagyon érzékeny az emésztő rendszer. De vannak olyan állatok, hogy semmi probléma. Ugye én láttam kecskéket, bármit meg tudtak enni, és nem csak a füvet, meg a kórókat, hanem a követ, a vasdrótot, ami befért a száján, amit nem ért nyerni, az, és semmi baj nem lett tőle. Vagy a disznók is, a romlott, már rossz ételt, ami már rossz, megeszik, semmi bajuk nincs tőle. Ugye, hogyha mi egy rothadó ételt megennénk, akkor elég komoly egészségügyi problémák. Disznók semmi problémája nincs tőle. Tehát, hogyha valaki bármit válogatás nélkül meg akar enni, vannak az emberinél jobb létformák. Valaki akar korlátlan szexuális életet élni. Az emberi társadalomban nagyon sok vannak társadalmi normák, etikák, és a test se bírja annyira. De a majmok társadalmában sokkal nagyobb lehetőségek vannak erre. Van, most csinálják a idős emberek, akik már elvesztik a szexuális potenciájukat, majmok mirigyeit ültetik be a testükbe, hogy még öregkorukban is tudják ezt élvezni. De Krisnának van egy egyszerű megoldás erre. Tehát, hogyha valaki akarja ezt a lehetőséget, akkor erre van egy test, amiben ezt lehet élvezni, és akkor valaki tudja azt háborítatlanul, társadalmi konvencióktól mentesen tapasztalni. Tehát, hogy bármilyen ízt akar valaki, arra van egy megfelelő test. Emberi élet az önmegvalósításra van. Tehát, hogyha valaki emberi testet kapott, ez a test az önmegvalósításra való, és erre kell használni. Hogyha valaki nem erre használja, akkor el fogja veszíteni, mert neki nem kell. Hogyha valakinek van egy 1 millió forintos számítógépe, De csak arra használja, hogy egy meg egy az kettő, vagy kettő meg kettő négy, azért nem kell egy egymilyokkal, mint a számítógép. Azért lehet egy abakuszt venni, ugye, hogy itt lehet tologatni a gyöngyöket, és akkor neki ez tökéletes lesz, az meg tudja, hogy egy meg egy az mennyi, meg kettő meg kettő, és akkor tökéletes lesz az ő számára. Tehát, hogy attól függ, hogy valakinek mi a vágya, akkor van egy olyan fajta test, amiben azt a vágyait be tudja teljesíteni. És akkor igazából mi határozzuk meg a vágyainkat. És ugye visszatérve erre, hogy igen, nem könnyű, mert ez egy csapda. Ez egy csapda, amiben belekerül az élőlény, és nagyon nehéz belőle kikerülni. És azért kell transzcendentális tudás, hogy akkor ezt az örvény. Örvényt el lehessen állítani. Részleges tudás, vagy egy kis tudás önmagában nem elég, hogy reformániás is tudja, hogy az nem jó. Ugye a dohány, a cigarettára is ráírják, hogy a dohányzás halált okozhat, de az önmagában az nem elég, mert ugyanúgy csinálják tovább. Nem kell arról, hogy jó, de ki vagyok én, mi az én eredeti helyzetem. Hogy tudok én egy olyan boldogságot tapasztalni, amit nem keveredik el fajta szenvedéssel, és főleg most már a cigarettába belekeverik, még plusz vegyszereket kevernek be, hogy az első alkalom után függőséget okozzon. Ugye a nikotin is okoz függőséget, de kicsit több idő kell hozzá, de hogyha belekevernek egy pici kábítószert, akkor rögtön okoz már függőséget. És ez a világ a csalásról nagyon erősen jelen van benne a csalás, és hogyha valaki csalni akar, akkor annak a visszahatás, hogy ő is be lesz csapva. Csalóként becsapottak társadalom, és nagyon sok példa van erre. A szerencsejáték kapcsán jut eszembe egy dolog, hogy az egyik barátomnak az anyukája mesélte, hogy amikor ő még fiatal volt, akkor egyszer elhívták lottósorsolásra. Ez még a kommunizmus alatt történt, és akkor úgy volt a lottósorsolás, hogy amikor eljött a nap, ezen a héten a 5 találatot a Vörös Csillag mezőgazdasági szövetkezet dolgozói fogják kihúzni. És akkor ott kiválasztottak 5 embert, abból a, nem tudom, TS-ből, termelő szövetkezetből, és akkor ők húzták ki az 5 találatot. És az anyukáját is kiválasztották, hogy akkor ő legyen az egyik, aki kihúzza az egyik golyót. És akkor az anyukája azt hitte, hogy akármely golyót ki lehet húzni az urnából. Mert ő régebben már látott ilyet, és azt hitte. De amikor felvilágosított, amikor oda került, akkor azt mondták neki, hogy nem akármelyiket, a hideget kell kihúzni. Mert 5 golyót kivettek előre, mély hűtőben lefagyasztottak, mínusz 30 fokon, és azt az 5 golyót beletették az urnába. És nekik, amikor itt keresnek, meg kellett keresni, melyik a hideg. És ami a hideg, azt kellett kihúzni. És mondta, hogy az anyukája volt az 5., és akkor már csak egy volt, mert amikor még az elsőnek, akkor 5 golyó volt, ami hideg volt, de neki már csak egyetlen egyet lehetett megtalálnia. És akkor az volt, hogy azt az 5 kellett kihúzni, ami le volt hűtve. És manapság már számítógépek csinálják, tehát, hogy még bármelyik elő. És ez a hivatalos szerencsejáték, ugye most már RT-nek hívják, akkor még másképp hívták. Tehát, hogy a szerencsejáték az jó biznisz azoknak, akik szervezik. De igazából nagyon sok minden így van a világban, mert mit jelent a szerencsejáték? Hogy valaki akar hány forintost egy okra szervezni? 200, 500, egy pár száz forint, mondjuk 500 forint, tegyük. Jó, tegyük fel, hogy 300 forint egy lottószelvény. Mennyit akar valaki nyerni?
Nem sokat, 2 milliárd.
Csak 2 milliárdot akar nyerni. Tehát, hogy 300 forint befektetése által akar 2 milliárdot nyerni. Ugye ez egyfajta csalás, hogy akkor csalni akar. Egy kicsi befektetése nagyon nagy eredmény. Akkor ki lesz becsapva? Ő lesz becsapva, mert a 2 milliárdot való nagy eséllyel nem ő fogja megnyerni. Egyszer apukámat megkérdeztem, hogy ő is lottozik, hogy melyik volt a több, amit lottóra költött, vagy amit nyert a lottó nyeremények által. Nem volt hajlandó válaszolni a kérdésre. És akkor abból következtettem, hogy olyan nagyon sokat nem nyerhetett. Tehát, hogy... De ez csak az elv, ugye, hogy valaki akar csalni, és akkor ő be lesz csalva. De nagyon sok minden nem így történik.
Lehet, hogy csak esélyt akarnak, hogy akkor egy hétig még lehet esélyük annak, hogy nem nyerjük.
Igen. Igen, és 40 éve
próbáltam. De mondtad, hogy visszatérve a... Ami Kaposban volt az a eset, hogy ugyanazt szenvedte a valószínű, amit előző életedbe őcsinál. De mi helyzet olyanoknál, most már kifogtam a szélsőséget, helyzeteket, ami akkor történhetett először a világon. Például az első atombombát szenvedőket. Tehát az előző életedben nem dobhattak atombombát, mert nem volt. Vagy a zűrhajós balesetek, Challenger, tehát előtte 50 évvel korábban nem lehetett ő annak egy űrhajónak a szerelője, aki által mások meghaltak, mert akkor még nem volt. Tehát,
mi az atombombának az elve? Mi a lényege? Hogy el van pusztítva egy fegyver által, ami nagyon nagy hőt, és akkor el van pusztítva. És az atombomba az egyfajta pusztító fegyver. Tehát, hogy ennek van, lehet sok módja, de a lényeg, hogy akkor egyfajta pusztító fegyver által ő el van pusztítva, ami egy ilyenfajta szenvedést okoz. De tehát, hogy az elv, az ugyanúgy ott van. És hogy most ez atombomba vagy nem atombomba, az már részlet. Meg, hogy itt most először van atombomba, de igazából a védikus írások beszélnek Brahmasztráról, ami ugyanazon az elven működik, mint az atombomba. És lehet, hogy a Hiroshima-ban meg Nagasaki-ban dobták le először azt a fajta atombombát, amit kifejlesztettek, de az nem azt jelenti, hogy az atom fegyver az nem létezett volna. De még hogyha nem is létezett volna, nem is az a lényeg, nem hogy az elve az a pusztítás, hogy valakit elpusztítottak.
Van, hogy azért történt valami rossz, hogy valami másik rosszat elkerüljön. Tehát olyan is létezik, mint az előző pillanatban is volt, hogy ugye eltört a lábát kezét a fiú, de akkor nem vitték el katonának. Tehát azt hiszem, mert nem tudtad, hogy lehet, hogy nem is volt bűnő a fiúnak, hanem csak így akarták megvinteni valamitől.
Tehát, hogy a több dolog történhet egyszerre. Tehát, hogy annak a fiúnak az egy karmája volt, hogy eltört a lábamhoz, egy korábbi tettnek a visszahatása. Az, hogy viszont nem vitték el katonának, az még egy korábbi jámbor tetteinek a visszahatása. Tehát, hogy ezek a kettő, ez keveredik egymásra. Tehát, hogy egyszerre nem csak egy dolog lehet jelen. Tehát, hogy mind a több dolog lehet jelen. Tehát, hogy igen, tehát, hogy a karma az nagyon szövevényes, mert nem csak egy dolgot csinálunk, annyi mindent csinálunk. Valakivel jóba vagyunk, valakivel meg rosszba. És amikor valakivel kedvesek vagyunk, az is visszahat ránk, és amikor valakivel utálatosak vagyunk, az is visszahat ránk.
És nem adhatja ki egymást, hogy akkor jó se történt rosszat?
Tehát a bíróság előtt, hogy valaki csinált valami rosszat...
Vannak ennyit a körülmények.
Vannak, csinált valami rosszat, és gondolja, hogy csinál valami jót, és akkor meg nem történté teszi azt a rosszat. Mi fog történni? Megkapja a rossznak a visszahatását, és meg a jónak a visszahatását is. Hogyha kevésbé rosszat követel, vannak ennyit körülmények, akkor kisebb lesz a büntetés. De egy rossz dolgot nem lehet kioltani egy jó dologban, hanem mind a kettőnek megvan.
Vagy egyesége köt a hatósággal, és külön kap büntetést, hogy befeldobja többi tagot, akkor
kap büntetést, csak lehet, hogy akkor nem a hatóságtól kapja. Tehát, hogy a hatóság az egy eszköz, ugye, mert sokszor van, hogy valaki lefizeti a bíróságot, vagy a rendőrséget, hogy akkor ne kapja meg azt a büntetést. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogja megkapni, hanem azt jelenti, hogy nem tőlük fogja megkapni. Tehát, hogyha valaki mondjuk csinál valami rossz dolgot, és próbálja lefizetni a hatóságot, akkor mi történik azzal a visszahatással? addig kamatozik. Tehát, hogyha valaki felvett egy hitelt, és időre vissza kell fizetnie, nem fizeti vissza, akkor a bank az azt mondja, hogy hát jó, hát nem fizette vissza, akkor elengedjük a tartozást. Mi szokott történni? Hanem az történik, hogy akkor büntető kamatokat sújtják, és akkor próbálják behajtani rajta, behajtókkal azt a... Ugyanúgy, hogyha valaki csinált valami rossz dolgot, azért járna egyfajta büntetés, és valahogy próbálja kijátszani, hogy ne büntessék meg, vagy az a szerv, akinek a dolga lenne, az ne büntesse meg, akkor egy akkor másképp fogja megtenni.
És ha jóvá teszi azt a rossz dolgot, amit elkövetett később, mondjuk?
Akkor azt tudja segíteni, hogy egy jó visszahatás, vagy azt próbálja enyhíteni. De magát, hogyha én megbántok valakit, és utána megbánom, és bocsánatot kérek tőle, akkor az egy jó dolog. De a személy akkor el fogja felejteni azt, hogy én megbántottam. Lehet, hogy utána bocsánatot kértem tőle, és az jó, de még mindig ott van, tehát, hogy van egy seb, és akkor utána behenged a seb, lehet, hogy attól még ott van a nyoma. Tehát, hogy lehet, meg kell is bocsánatot kérni, meg kell is valahogy enyhíteni, vagy hogy is mondjam, tehát, hogy kijavítani azt a hibát, de akkor még mindig van egy következmény.
És a kedves így idők rá, hogy rosszul cselekedtem, és utána mondjuk több formon keresztül, vagy akár élen keresztül, meg kedvesebb leszek hozzá.
Igen.
És teljesen elfelejti, akkor
hogyha elfelejti. De akkor az a visszahatás, hogy akkor nekem pedáloznom kell.
Igen, persze.
De akkor az a visszahatás, és nem teljesen fogja, de a kettőnek az eredője. De az egyik nem mondja ki a másikat. Oscar Wilde-nak volt egy... Mert sokszor vannak olyan személyek, akik nagyon sok bűnt elkövetnek, és nagyon jól élnek. És vannak olyan személyek, akik látszólag nem csinálnak semmi rosszat, és mégis szenvednek. Oscar Wilde-nak volt erre egy jó mondás, hogy szenteknek is van múltjuk, és bűnösöknek is jövőjük. Tehát, hogy ez nagyon röviden összefoglalja, hogy ha valami most a jelenben szenvedünk valami miatt, az a múlt cselekedeteink miatt van, és hogyha valaki most nagyon jól él, úgymond, de bűnök árán, akkor annak lesz egy következménye a jövőben. És ezek keverednek, és azért nehéz mindent kibogozni, mert nem csak egy dolog történik, hanem sok dolog történik. Sok dolog történik egyszerre. Hogyha valaki, amit mondtál, hogy jó, feldobja a társait, és akkor úgy a bíróság elenged neki valamit, de a társai akkor nem fogják neki azt elengedni, és akkor utána akkor tőlük fog plusz büntetést kapni. Tehát, hogy ez megy tovább.
Kíván akkor, hogyha akarok valamit csinálni valamit, hogy nem szándékosan, tehát véletlenül.
Akkor kisebb a büntetés. Nem, hogyha valaki megöl valakit előre eltervezett módon, akkor azért nagyobb büntetés jár, mint hogyha hirtelen felindulásból tette, vagy még kevesebb, hogyha amikor, hogy hívják azt, amikor ő nem akarta megölni, de valami... Tehát, hogy
hirtelen felindulás.
Nem hirtelen, hanem hogy valami olyat csinált, hogy akkor valaki meghalt.
Gondotlanság.
Igen, valami gondotlanság. Nem akart őt megölni, csak valami rosszul csinált, és akkor ráesett a rádiót a traktor, és...
És
akkor...
azért is jár visszahatás.
Hát nem.
Hát de abban van, nem lehet.
Tehát, hogy most a...
Gondotlan volt, nem?
Tehát, hogy a gondatlanságból valakinek a halálát okozta, azért meg fogják büntetni?
Igen. De mondjuk engem meglöktek, és én meglöktem, akkor nem tettek róla mondjuk, mert én csak közöttem, voltam kettő között.
Mi a célja ennek a kérdésnek?
Csak gondolkodunk, tehát igazából...
Igen. Tehát, hogy az a kérdés, hogy most mi a célja, hogy hogy vannak olyan körülmények, amikor nem érvényes a karma törvénye, hogy én teljesen vétlen vagyok. Tehát, hogyha vétlen vagyok, amilyennyire vétlen vagyok, akkor kisebb a bűntetés. Tehát, hogyha valaki szándékosan előre megfontolt szándékkal öl meg valakit, azért nem azért jár a legmagasabb büntetés. Hogyha hirtelen felindulásból, akkor kevesebb a büntetés. Hogyha gondatlanságból okozta valakinek a halálát, akkor kevesebb a büntetés. Tehát, hogy attól függ, hogy mert a motivációját is figyelembe veszik, hogy akkor mi volt az ő motivációja hozzá.
Igen, csak a sérteknek az édesapja például joggal gondolná, hogy jó, megölted a fiamat, akkor te is vannak, vagy valami hasonló. De hogyha mondjuk nem szándékos volt az egész, akkor nem más besorolásra tartozik a dolog.
Igen, akkor, de akkor más is a visszahatás.
És ha semmi szándék, hanem volt az elköltőnek, vétlen költ el, akkor van visszahatás.
Van, persze. Igen. Tehát, hogyha én valakinek a halálát okozom azért, mert figyelmetlen voltam. Én csak autóztam, és nem figyeltem oda, előtöttem.
Nem gondatlanság, mert hogy csak én csak egy kezdődött vagyok, tehát hogy éppen úgy estek a dolgok, vagy...
Szóval úgy gondolom,
hogy... Ez hogy volt abban, hogy megtörtént ez a dolog, és nekem egyáltalán nem volt szándékom megölni.
Tehát, hogy eszköz voltam csak, de a kérdés, hogy akkor én nem csináltam, bár hogyha csak én eszköz voltam. Hogyha nekem van felhatalmazásom, mondjuk valaki egy felhatalmazással öl. Van olyan, nem? Hogy valaki elmegy egy háborúba, és akkor őt küldik, hogy
öljön.
Vagy Arjunát. Tehát, hogy vagy valaki egy hóhér, mondjuk bíróságügyér. Tehát, hogy nem ő akarja megölni azt a szemét, ő csak egy ilyen hivatást választott, hogy akkor ő hivatásos hóhér, nem az ő vágya miatt történik az ön.
De tudja, hogy ölni fog.
Hát tudja.
De szerintem arra gondolom, hogy nem tudom, meglökök valamit, vagy nekések a szekrének, és az rádöl valaki, és az meghal például.
Akkor
is a visszahatás, csak icipici. Hát nem icipici, de hát van visszahatás. Tehát, hogy mindennek van visszahatása, még... Tehát, hogy visszahatása mindennek van. Csak akkor nincs visszahatás, hogy valaki a legfelsőbb úr örömére cselekszik, annak nincs anyagi visszahatása. Amikor valaki itt van az anyagi világon, és a saját vágya miatt cselekszik, akkor annak van visszahatása, vagy jó visszahatása, vagy rossz visszahatása. És ezért az anyagi világból, vagy a büntetés elkerülés egy módja van, hogyha valaki odaadó szolgálatot végez a legfelsőbb személynek. Hogyha még valaki próbál csak nagyon jó lenni, nem öl meg senkit, nem bánt senkit, de még mindig akaratlanul csinál olyan dolgokat, ami visszahatást eredményez. És az fog hatni, lehet, hogy az kis dolgok, de az megint ide fogja kötni az anyagi világot.
Szeretnék én is kérdezni. Közismert a mondás, meg a tapasztalat is, hogy az ember a hibáiból tanul, gondolom, hogy már mindenki észrevette. Van-e valami arra vonatkozólag a védákban, hogy ez a karma miért vár mondjuk egy egész életet, hogy visszaadja a dolgot? Miért nem ugyanabban az életben, és akkor lenne esélyünk, hogy tanuljunk a hibánkból azzal a sráccal, mondjuk akit elütött, és mondjuk gőzömösen miért? Ez pont erre egy példa, hogy akkor mit mond erről a véda, hogy miért nem és abba az életbe kapjuk vissza, amiben okoztuk?
Belemehetünk a részletekbe. Vegyük, hogy hány vágyunk van nekünk. Egy, kettő, vagy száz, ezer, tízezer, lehet, hogy minden pillanatban van sok vágyunk. És meg nagyon sok cselekedeteink is vannak. És akkor ezeknek a visszahatásai akkor sorban állnak. Tehát azt úgy mondják, hogy vannak a szamszkárák, benyomások. És azok a szamszkáráknak egy bizonyos része okoz hajlamokat. De egy élet alatt nem fér be mind. Tehát, hogyha valakinek nagyon sok vágya van, vagy nagyon sok visszahatás, ezek sorban vannak rakva. De és akkor mikorra kerül sorra?
Ezt értem, hogy a földgyűlöm lett sok, akkor ugye dolonganak is ugye... De miért kezdett el földgyűlöm lenni? Tehát miért van így lemaradva a karma, mondjuk?
Nem a karma van lemaradva, hanem mi nagyon sok mindent csinálunk, És hogyha egyszerre kellene azt mind leszem, tehát hogy van egy üteme, hogy valaki hogy kapja meg a tettének a következményeit. És vannak olyan magok, amik hosszabb távon adnak eredményt, vannak, amik rövidebb távon adnak eredményt. Tehát, hogy van egy üteme, hogy kapjuk meg a tetteinknek a visszahatásait. De a kérdés, hogy akarunk-e tanulni belőle? Mert itt az a pont, hogy jó, hogyha valaki tudná, hogy valamit csinál ebbe az életébe, megkapja annak a visszahatásait. A kérdés először az, hogy akarunk-e tanulni belőle? Ez az első kérdés. Akarunk-e? Mert vannak olyan dolgok, amik visszajönnek ebbe az életünkbe. Nagyon sok olyan dolog van, amivel nem kell egy másik életet várni. Az első kérdés, hogy akarunk-e tanulni belőle? Valami rossz történik velünk. Valaki nem szépen bánik velünk. És lehet, hogy nem kell addig visszamenni egy másik életbe, hanem előfordul, hogy én azt most a tudtommal megsértettem azt a szemét valami miért. És az a személy nem szépen bánik velem ugyanezért a dologért. És lehet, hogy ezt tudom. Akarom-e én kiengesztelni ezt a szemét? Tudom, hogy mi történt, mert egyértelműen. Tehát az első kérdésem nekem az, akarjuk-e megtudni? Akarjuk-e javítani? Mert hogyha igen, akkor megvan hozzá a módszer, hogy tudjuk meg, hogy milyen tettnek, mi a következmény, és mit kell nekünk csinálni. A szentírások leírják, hogy kell egy emberi lénynek viselkedni. Akarjuk-e tudni?
De aki akar előtteni magát, és akkor nem tudom, hogy sejben például már ott kezdődik, hogyha tudja, hogy el kell tudnát is javítani, akkor tudom, hogy a belőle, hogy a
sejben.
Volt-e már olyan dolog velünk, hogy csináltunk valami rosszat, és nem akartuk, hogy kiderüljön? És lehet, hogy még kis dolgok, nem kell nagy dolgok. Tehát, hogy volt-e már velünk olyan, hogy csináltunk valami rosszat, tudtuk, hogy ez nem jó. De csináltunk valami rosszat, de próbáltuk azt elrejteni, hogy nehogy kiderüljön. Volt már ilyen mindenkinek? Tehát, hogy nem kell olyan messzire menni, tehát, hogy jó, mi is próbálunk, valamit rosszul csináltunk, és akkor próbáljuk azt elrejteni, nehogy valaki más megtudja.
De is volt, hogy utána elmondjuk a szüleinknek például, mégiscsak, eltörtünk valamit, két nap múlva úgy csak elmondjuk, hogy hát igen, mi volt. És akkor hagytak időt, akkor hogy mi van rövész, tették.
Hát nem is jön vissza, hogy a kormányzás.
Tehát, hogy igen, valamikor igen, de valamikor meg nem.
Mert többé nem szállít.
Igen, tehát, hogy valamikor elismerjük, és valamikor lehet, hogy nem ismerik el. Tehát, hogyha akarunk belőle tanulni, és akarunk szembesülni a visszahatásokkal, akkor erre van lehetőség. Ugye van olyan, hogy valaki csinál valami rosszat, és akkor ő maga felhívja a rendőrséget, vagy hogy akkor ez történt, és akkor ugye, de azt figyelembe veszik, hogy akkor ő feladta magát, mert csinált valami rosszat. Tehát van olyan is. De sok olyan is van, hogy nem akarják nagyon feladni magukat, vagy akkor felfogadnak ügyvédet, és akkor próbálják megvédeni magukat, még hogyha az ügyvédek is tudják, hogy ez nem úgy van. Hogy az első kérdés még mindig, hogy akarjuk-e tudni, és akarjuk-e tudni, hogy akkor hogy kell cselekedni. De ha igen, akkor megvan rá a módszer. És lehet, hogy ha tudjuk, hogy minek mi a következménye, akkor lehet, hogy változtatunk rajta, de lehet, hogy nem, mert nem akarunk szembesülni azzal, attól függ, hogy mi a bánunk. És igen, ez kellemetlen egy kicsit a karma törvénye.
Említetted, hogy csak akkor annak nincs visszahatása, mint a legfelsőbb csinál. Itt minden ismerje csináltok, tehát akkor ennek a jóságnak, a növénytermesztésnek, stb. Nincs neked pozitív visszahatása? Tehén, növelésnek, stb.
Tehát, hogy a lelki test az azt jelenti, hogy valaki Krisna örömére cselekszik, és az a motivációja. De amikor valaki itt van, akkor az azt jelenti, hogy ez gyakorolja. Az nem biztos, hogy ez 100%-ban meg is valósította, hanem ez gyakorolja. Az azt jelenti, hogy valamikor sikerül úgy, amikor nem sikerül úgy. És akkor az egy tanulási folyamat. Az nem olyan könnyű. Nem olyan könnyű, hogy csak a legfelsőbb gyűlölőmére cselekszik, és csak az ő vágya az én vágyam. Tehát, hogy ezt kell gyakorolni mindenkinek. Egy óra elmúlt, 5 perc. Ez a karma törvény, ez nagyon érdekes volt mindenki szemben.
Is.
Tehát, de itt köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött. Tehát, hogy szívesen válaszolok még kérdésekre, ebéd közben is, ebéd után is. De most lassan vissza kell rendezni majd a szobát, hogy akkor tudjon az ebéd folytatódni. És nagyon köszönöm, hogy akkor mindannyian eljöttetek hozzánk ide Isnövegyben. Remélem, hogy akkor eljöttök majd ezután is, hogy folytassuk. Van folytatásra lehetőség, ahogy azt hiszem Prémai Prób is említette, hogy a Kolostor-Pipa hétvégének van egy folytatás, amit úgy hívunk, hogy önismereti tábor. Az is van többször egy évben, a legközelebbi az 2 hét múlva lesz, március 23-tól 30-áig. De lesz nyáron is, lesz ősszel is. Hogyha valakinek van kedve, ideje, lehetősége, akkor tudja ezt folytatni, és tudunk még többet tanulni, még jobban bekapcsolódni az itteni tevékenységekbe. Kérdőív most nincs nálam, de küldenék nektek e-mailbe kérdőívet, ami arról szól, hogy akkor hogy éreztétek magatokat, mit gondoltok, hogy mi lehetne változtatni, mi az, ami jó volt, mi az, ami nem volt olyan jó. Milyen témák érdekelne esetleg benneteket ezután. És akkor azt majd elküldeném e-mailbe, segítség lenne, hogyha válaszolnátok. Akinek nincs meg az e-mail címe, elküldöm Urultan Prabhunak, és akkor kérem, hogy küldje tovább nektek. És igazából ezzel zárnánk a mostani Kolostor-Pipa hétvégét. Sok mindenről tanultunk a szennévének részéről, lélekvándorlásról, karma törvényéről, vagy tegnap boldogságról, emberi kapcsolatokról, az önmegvalósítás tudományáról, és főleg arról, hogy nem ez a test az én. Tehát, hogy remélem, hogy valamit haza tudtok ebből vinni, és otthon a mindennapi életetekben használni, mert az a célunk, hogy akkor egy olyan kézzelfogható gyakorlati tudást adni nektek, amit tudtok otthon is használni, akár a mantra meditációt, akár a könyvekben leírt tudást, vagy akár egyfajta gondolkodási mintát, gondolkodási módszert, ami segít abban, hogy a megfelelő megvilágításban lássuk a velünk történő eseményeket, a mindennapi eseményeket. Egy dolog, ami még jó lenne, nem tudom, hogy valakinél van esetleg fényképezőgép.
Kocsiból. A szálláson.
Mert akkor lehetne majd csoportképet.
Kocsiból van, hát a betonhoz.
Az jó lenne. Egy perc múlva még, nem tudom, hogy esetleg nektek van valami kérdés, vagy valami, ami...
Ezután
a kérdéseitek, tudjátok az e-mail címmel.
Ez nem gondolom.